Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A leendő amerikai elnök nagyon ügyel arra, hogy markáns politikai ígéreteit beváltsa, mondta az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Ezért bízunk abban, hogy Ukrajnában is béke lesz, tette hozzá. Koskovics Zoltán kitért arra, hogy Németországban milyen nyíltan avatkozik be a választásokba Elon Musk, és a leendő alelnök Vince is megnyilvánult már a témában, ez pedig komoly üzenetként fogható fel az európai megkövesedett bürokráciának, mélyállomnak, meg a posztmodern baloldalnak. Kifejtette, Európa kevésbé érdekli a leendő elnököt. Az Európai Uniót Donald Trump megveti, csak három politikus becsül, akik közül az egyik a magyar miniszterelnök, a másik az olasz miniszterelnök, a harmadik pedig a francia elnök. Kiemelte, az illegális bevándorlásban a magyar tapasztalatokból kiindulva Donald Trumpnak szüksége lesz egy jogi határzára, fel kell építenie a fizikai határzárat, és a külügyminiszterének, aki Marco Rubio lesz, el kell érnie azt, hogy a szomszédos országok együttműködjenek a határzárban és a kitoloncolásokban is. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, a magyar érdekeket védő Orbán kormány helyett Magyar Péter Báb kormányát akarja. Erről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Metszer Tamás felidézte, Manfred Weber többször világosan elmondta, hogy Orbán Viktor az ellensége. Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő. A szuverenista magyar érdeket védő Orbán kormányt el, és jöjjön Magyar Péter egy báb kormány élén. És pici probléma, hogy én nem tudtam, hogy Manfred Webernek van szavazati joga Magyarországon, de ez őt nem zavarja. Én úgy tudtam, hogy a mi sorsunkról mi döntünk. Nem Manfred Weber, de jól láthatóan ő szeretne dönteni, fogalmazott a kormánypárti politikus. A magyar családok békét, biztonságot és boldogságot várnak 2025-ben, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter a fővárosi nagycirkuszban. A miniszter a magyar család szervezetek részére szervezett Karácsonyi Csodasó című jótékonysági előadáson mondott köszöntő beszédet. Az eseményen részt vett Kardosné Gyurkó Katalin, generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos is. Hankó Balázs kiemelte, különösképpen kívánjuk és kérjük a békét mindazon családoknak, akik Kárpátaljáról érkeztek az előadásra. A biztonság fontosságáról elmondta, az idei évben is tovább nő a családok anyagi biztonságát jelentő forrás, amely 2025-ben 3754 milliárdot jelent. Január 1-én indult a vidéki otthonfelújítási program, hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Robert emlékeztetett, sikeres volt a 2021-es otthonfelújítási program, 370 ezer család használta fel az állami támogatást otthona felújítására. A 370 ezer család otthona 770 milliárd forintból újult meg 2021-ben és 2022-ben, mondta az államtitkár. Közölte, a korábbi otthonfelújítási program tapasztalatait beépítő január 1-én indult vidéki otthonfelújítási program az 5000-nél kevesebb lakosú településeken élő családokat segíti otthonuk korszerűsítésében. A támogatás a települések 91%-án 2887 kis településen vehető igénybe. Zsigó Róbert hangsúlyozta, számlákkal kell igazolni a felújítást, ezeknek a költségeknek maximum a felét, legfeljebb 3 millió forintot lehet támogatásként visszaigényelni. Sport. Páncél Gábor a férfi cselgáncsozók korábbi szövetségi kapitánya szerint olimpiai bronzérmes tanítványa, Tóth Krisztián idén már a 100 kilogramosok között szeretne meglepetést okozni a budapesti világbajnokságon. Egyértelmű, hogy a budapesti VB lesz az esztendő legfontosabb megméretése. Szeretnénk 3-4 fővel hozzájárulni a magyar csapat indulói névsorához, mondta az MTK Budapest vezetőedzője. Végül az időjárásról. Nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel, ami akár szűrheti is a napfényét. Számottevő csapadék nem lesz, de a ködös tájakon ónos szitálás, hószálingózás, továbbá egy-egy helyen hózápor nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 4 fok körül várható, de elsősorban a tartósabban ködös tájakon fagypont körüleket is mérhetünk. Késő estére mínusz 8 és 0 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Nagy Erzsébet kántor hitoktató mai portréműsorunk kedves vendége, akivel nem véletlenül beszélgetek, egy szép évfordulót tartogatott az Ön számára, egy kerek évfordulót, kereken 50 éve szolgál kántor hitoktatóként. Na de ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a pályafutás elején. Mikor is kezdődött az Ön pályafutása?
Igen. Hát már egy kicsit úgy elővételezve volt az én tanulásom, mert odahaza én szabolcsi vagyok. És otthon frágió szüleimtől örököltem. Édesapám kántorharangozó volt. És ugye meghirdették a kántori állást. És amikor én úgy jöttem, és akkor megyek Pestre, hogy be tudjam fejezni a kántorképzőt, és bejöttem egy vasárnap. És akkor megkértek, hogy itt orvonáljak, énekeljek, ugyanis férfi kántort kerestek oklevéllel.
Bejött hova? Markazra. Mert igen. Hogy jelenleg is Markaz településen beszélgetünk, ez számunkra nyilvánvaló, igen. De mondjuk el a kedves hallgatóknak is.
Jöttem Markazra, és amikor kimentünk a faluba a akkori házvezető nénivel, akkor az utcáról kiabáltak, mert az udvarokról az utcára, hogy mondja meg az atyának, Tasi Ferenc atya volt akkor a plébános, mondja meg, hogy ne engedje el ezt a kislányt. Kislány 21. évenben voltam, de valóban így emlékeznek rám, tehát az a én múltam. És ne engedje el, és hát csak el kellett engedni, de kántoruk nem volt. Akkor egy 8. kisfiú volt, aki tulajdonképpen orgonált, a hívek énekeltek. És hát ugye az történt, hogy vasárnap be kellett ugranom, levezettük a szentmisét, utána még egy keresztelő, és Markazon ez régi szokás, hogy keresztelőn énekelni kell. És a kisdedet úgy fogadja be a hívő közösség, ez hála Istennek ma is így érvényes, hogy ott maradnak a szentmise végén, és akkor van a keresztelő is. Akkor a kántornénnek az a feladata, bár én kántor úrnak szólítattam annak idején, mert ugye meg voltak szokva, hogy én előttem 114 esztendőig egy dinasztia volt. A nagyapa, apa és a fia. A
három generáció.
Három generáció, 114 év. És ugye mind kántor úr volt, meg kántor tanító úr, meg hát ahogy nevezték őket. És akkor így jöttem vissza. Egy hónapig próbáltak, hogy elfogadnak-e a hívek, vagy nem. Vagy csak a férfi kántort fogadják el.
És elfogadták a hívek?
Elfogadtak, itt vagyok, 50 év múlva is. És akkor felvettek engem egy évre, én próbaidőre. Közben befejeztem a kántorképzőt, és az oklevéllel visszajöttem.
Hol végezte a kántorképzőt?
Budapesten a központi papnevelő intézetben volt akkor ilyen nyári kántorképző tanfolyam, és mind a 4 évét végigjártam. És onnantól fogva itt vagyok.
És ez is volt a főállása? Kántor, hitoktató?
Hitoktató, később lettem. Oda 84-ben, amikor az első ilyen lehetőség volt, hogy lehetett jelentkezni teológiára a 3 évesre, akkor én jelentkeztem, és amikor szembesültem az ottani helyzettel, nagyon sokan kezdtünk együtt, többek között Mensáros László osztálytársam volt.
A színművész?
Igen. Meg több olyan ember volt, aki mikor bemutatkozás volt, doktor ez vagyok, doktor az vagyok, és akkor én elkezdtem magam, így kicsit mentem össze, mit keresek itt? Valóban igaz ez? Én hogy kerültem ide ebbe az iskolába? És hála Istennek elég szép eredménnyel el tudtam végezni. Sőt, az utolsó évet, 2 évet végeztem egyszerre, hogy a hitoktatóképzőt is ott tudjam elvégezni, a Bernalák Éva tanárnőnek a vezetése alatt. És ugye utána kezdtem el, mert érsek úr, akkor itt volt a seregély érsek úr, akkor jött ide, És az akkori főnököm elvitte neki a oklevelemet megmutatni, és azt mondja, mi az, hogy nem hitoktat? Hát nekem eszembe se volt, hogy én hitoktassak, őszintén megmondom, nem azért végeztem el, csak nagyon sokszor jöttek az atyához, fiatal papok beszélgettek teológiai témáról, és akkor ültem, mint a sült hal. Mert mikor mondtam, hogy megyek én tovább, lefekszek, akkor azt mondták, hogy ne menj, maradj nyugodtan. Tehát, de szégyeltem, hogy nem tudok semmibe beleszólni, mert ott éreztem meg azt, hogy mennyire nagyon keveset tudunk. Tehát valóban igaza van annak a filozófusnak, aki azt mondja, hogy tudatában vagyok tudós tudatlanságomnak. Tehát én is ott jöttem rá, hogy mennyi mindent nem tudunk, és mennyi mindent nem fogunk tudni soha megérteni, azokat a hatalmas titkokat, amit a Jóisten számunkra rejteget, és próbálja kinyilvánítani, de hát mi képtelenek vagyunk felfogni ezeket a dolgokat. És aztán utána valóban, mert Turay Alfréd atya megkérdezte tőlem az első vizsgámon, ami a filozófia volt, azt így görcsöltem, hogy egyedül leszek most egy tanárral, és majd mit fog mondani, és eszembe jutottak, hogy ő a filozófiát csodálatosan tudta előadni. Tehát nem egy száraz anyagot láttam magam előtt, hanem lerajzolt a táblára. És akkor nekem az így vizuálisan jött, és akkor megkérdezte, hogy maga akar majd tanítani. Mondtam neki, hogy még eddig nem gondolkodtam el rajta. De előfordult, és aztán már 87-ben elkezdtem a hitoktatást is. 87 őszén.
Tudatosan hogyan fogalmazná meg, mit kell tudnia egy jó kántornak, és mit kell tudnia egy jó hitoktatónak?
Ez vizsgás kérdésem volt.
Most nem vizsgakérdésként teszem fel önnek.
A hitoktatáson azt helyezném először ki, hogy amikor megkérdezte tőlem, hát ugye én itt ismerős voltam, tehát nem volt nehéz dolgom. De az volt az egyik kérdés a vizsgaelnöktől, hogy kezd hozzá a hitoktatáshoz, ha bekerül egy idegen közösségbe. És akkor előttem levő hölgy szintén ezt kapta, és ő azt mondta, hogy hát ő leghamarabb a bögrecsárdát bezáratná. Azt mondja neki Éva néni, hogy akkor téged, fiam, két nap múlva el is zavarnak abból a faluból. Hát én nekem ilyen eszembe nem jutott, mert ez semmi köze a hitoktatáshoz, az, hogy egyes emberek hogy élnek, azt majd rajtunk múlik, hogy mit tudunk belőle kifejleszteni. És mikor rám került a sor, akkor azt mondtam, hogy én a gyereken keresztül tudnék eljutni a szülőkhöz. Először a gyereket nyerem meg magamnak, és ha a gyereket megnyertem, akkor a gyereken keresztül a szülőt is megnyerem. És ez valóban így is történt itt Markozon is, és hála jó Istennek visszaköszön nekem ez az időszak, mert annyira másak most a gyerekek, mint akkor voltak. Ma a felnőttek, már az ő gyerekeiket is hitoktattam. És ugye azok a felnőtt férfi emberek, meg fiatal asszonyok, megyek az utcán, akkor tegeztek. Fiatalon kerültem, hogy jó volt a kapcsolatom a gyerekekkel. És aztán meg is szólítottak időnként, hogy miért engedem meg. És mondtam, hogy tőlem senki nem kért engedélyt rá, ezért tiltán sem adó. Minden gyerek tegezi az édesanyját, édesapját, nagyapját, mindenkit, akit szeret. És ez az ő szeretetük, és elég baj lesz nekem már az, amikor eltávolodnak tőlem, de hála Istennek nem. Van olyan, akit csak egyszer mondtam neki, hogy nagyon közeliek voltunk egymásnak, és első osztályos korában elém szaladt a folyosón, és mondta, hogy szia, és akkor, hogy a többiek ezt ne így vegyék, hú, mondtam neki, Fannikám, figyelj ide, az otthon, az utcán, bárhol elfogadom. De itt az iskolában csak egy köszönés van, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ő ma is magáz, és ma is úgy köszön. Nem ért vele vissza rögtön, tehát nagyon aranyos volt, hogy első iskolában ezt nem tudta érteni, hogy bármikor, bárhol tegezhet, de ott az iskolában, ott is tegezhet, csak megadva kellő tiszteletet, nem az, hogy szia.
És hány évig hitoktatott ön?
29 évet hitoktattam kint az iskolában. Kezdetben 16 órám volt hetente. Tehát minden osztálynak két hittanórája volt. Hát ugye még akkor természetes dolog, hogy fakultatív volt. Ugye hát egyik főnököm a másik után meghalt, Gyuri atya a hetedik főnököm. De hála jó Istennek mindegyikkel nagyon jó volt a kapcsolatom, meg jó ő vele is. Abban nincs hiba, csak hát eltelt az idő nekem. Most már fárasztó gyerekekkel való foglalkozás.
Ez a
Eltelt az idő, de hát annak idején, amikor fiatal volt, akkor gondolom, hogy szerette ezt a szakmát, szeretettel végezte. Hogyan tudta a hittant megszerettetni a gyerekekkel? Ez manapság sem könnyű, gondolom régen sem volt könnyű. Hogyan lehetett számukra nem mégis tudom. Megszerettetni nem ezt tudom, a mert mindig, tantárgyat?
Igen, mindig azt mondta a testi hitoktató, az Éva néni, mert ugye ő volt a pedagógus, tehát a valláspedagógiát a Tonka atya oktatta nekünk a teológián, ő pedig itt a hitoktató, hogy te vagy a példaképe a gyereknek, a hitoktatónak. Tehát nem mondhatsz mást, mint amit te teszel. És ugye hála jó Istennek ezt észrevették a gyerekek, főleg a régebbiek, hogyha rászóltam valamiért a gyerekre, akkor nem felezselt vissza. Most már mondják, hogy a koromat nézik. Nyilvánvaló, hogy az is beleszámít. De a gyerek, ha egy csúnya szót kimond, akkor nem szúrtam le érte. Csak ránéztem a szép nézésem. Meg csóváltam a fejem, és az elég volt. És akkor már bocsánatot kért, és mondtam, nem én tőlem kell.
És mutatott felfelé az ég felé.
Igen, az ég felé mutattam, hogy tőle kell bocsánatot kérni, ha nem olyanok vagyunk. És hála Istennek azért, de egy alkalom olyan is volt, hogy jöttem haza temetésről, kis motorral voltam, és jött a barátnőm is velem, toltam a kis motort. Hát itt kibicsaklott a bokám, elestem, rámesett a kis motor. Két kutyaütő gyerek itt ült a lépcsőn, azok felugrottak, oda jöttek, felemelték a motort. Elsőként én biztos, hogy nem ütötte meg magát. És akkor rájöttem, hogy igaza van a Csaba testvérnek, hogy a másikból ki kell szeretni a jót. Mert mindannyiukban megvan a jó. És ez a fiú, az egyik, akit hoztak a nagymama temetésére, találkozott a szemünk. És úgy szerettem volna oda menni, megsimogatni a kezét, hogy gyerekem. Sajnos, hogy itt találkozunk, és az egy kegyetlen nap volt. Az egyik gyerek 21 éveset temettünk, utána a nagymamát, és akkor őt így látom. De akkor is érezte azt a szeretett kapcsolatot, én szerintem, és mindegyik gyerekkel csak így lehet eljutni. Nem lehet tanári szinten, bocsánat, de nem lehet tanári szinten. Nem éreztethettem soha a gyerekkel azt, hogy én egy felsőbbrendű lény vagyok. Kellett kicsinek lenni ahhoz, hogy ők megszeressék azt, amit én csinálok. Egy hetedikes fiam volt, aki bérmálkozott, és már akkor úgy volt, hogy következő ősztől én lelépek, hála Istennek van utódom kettő is, hitoktatásból csak kántor nincs még, meg harangozónk nincs, az mindenes vagyok, és mondtam nekik, hogy gyerekek, egy nagyon nagy kérésem van felétek, hogyha én nem fogok jönni ősszel, bárki fog jönni, nem hagyjátok cserben. És az egyik gyerek volt a szóvivő, és azt mondta, Erzsike néni, egyet ígérhetek. Ha maga igen, mi is igen. Ha nem, akkor nem. Ugyanis ő azt kérte tőlem ötödikes korában, hogy csak azt várjam meg, amíg ő iskolába jár. Tehát úgy kötődtek valamiképpen lelkileg, és nem is túl régen meglátta a kocsimat a sekrestjénél, és felszaladt. Megállt az ajtóba, az atya megkérdezte, hogy keresel valakit? Nem, csak láttam, hogy itt van Erzsike néni. És én nekem ezek mindennél többet jelentenek, és nagyon féltem, hogyha abba hagyom, mert ugye ez a váltérsekó rendelkezése értelmében van, hogy főiskolai végzettség kell hozzá. Na most teológia az nem adott nekem főiskolai végzettséget, az nincsen. Középiskolán van, és akkor közben Edina elvállalta, neki van ő tanári diplomával rendelkezik, és elvégezte az egyéves, vagy három éves, nem tudom, megelbe a teológiai főképzést, és így lett hitoktató. A másik hölgy pedig ide költözött, és hála Istennek be tud segíteni, hiszen még mellette lent Halmajón van egy közösség, ugye a kisebbség, de most már ők vannak többségben. 157 gyerek van, egyetlen magyar sincs, és ez is egy szép emlékem marad, amíg élek. Helyettesíteni mentem le. És megkérdeztem, hogy hol tartanak, mert most nincsen könyvem, nem tudom, mik jönnek, miről beszéljek velük. Nagy bőt van. És hát azt a választ kaptam nővértől is, hitoktatótól is, hogy semmit. Hagyjam rájuk, kiabálnak, nyolcadikosok ordítanak, beszélgetnek, hagyjam. Hát akkor minek megyek le? Szóltam a hitoktatónak, hogy tartsa már a frontot, figyeljen engem, mert nem biztos, hogy én majd be tudok menni, mert minden ajtó zárva van. És aztán lementem. becsöngettek, bementünk a nyolcadikosokkal. Na, édes jó Istenem, most üld a szent lelket, hogy mit csináljak. Ott ül előttem 8 gyerek, hát aztán szépen megkérdeztem tőlük, de nekem se könnyen, semmi, csak így csupasz kézzel bemegyek, és kérdezem tőlük, hogy ugye, úgy szoktátok kezdeni a hittanórát, hogy imával. Igen, szépen felálltak, imádkoztak, és akkor jött a sugallat, hogy mivel kezdjem. Megkérdeztem tőlük, ugyanis nagy bőt van, hogy meg tudná-e valakit közületek fogalmazni, hogy mit jelent ez a szó, hogy szeretet. És akkor néztek egymásra, és rázták a fejüket, hogy nem. És akkor elkezdtem Isten szeretetéről így beszélni, hogy egy szülött fiát adta értünk. Síri csend, egyszer csak nyílik az ajtó, bejön az igazgatónő, és így megtorpan, szinte meglengett, legyökerezett a lába. És elnézést kérek, elnézést, azt hittem, hogy Erina van itt, a hitoktató. És erre fogta magát, kiment. Ez a gyerek egy kuncogás nélkül egymásra néztek, mosolyogtak. Nem volt szűr, semmi probléma. Kérdezem tőlük, hogy igazgatónéni miért lepődött meg ennyire. Máskor is így szoktatok viselkedni, egy rend van, máskor nem. Tehát egy olyan embernek beszélni a szeretetről, aki nem kapja meg sehol. Nem kapja meg otthon, nem kapja meg a szomszédtól, se a szülőtől, senkitől. Nem tudja megfogalmazni sem. És amikor én elsoroltam nekik Jézus szenvedés történetét, akkor a gyerekeim olyan csendben voltak, mint a sésőt. Kimentünk szünetre, mert a hetedikeseknek volt utánuk, azok úgy szintén, és ott ültek körülöttem. Na most nem tudom, hogy ezt mi vonzza őket, ugye, hogy hogyan lehet a gyerekekkel, de felnőttekkel is vagyok így nagyon sokszor, nem csak gyerekekkel, akiket én hitoktattam, felnőtteket is, mert néha azokat is felkészítettem már ilyen bérmálkozásra. Azok is ugyanígy fogták fel, és nagyon jó keresztények lettek belőlük, hála jó Istennek, templomba járó emberek. És az életemnek ez bizony egy nagyon-nagyon nagy része. Talán több, mint a kántorság. Mert ugye a hitoktatás később jött be. Kántorkodni, ez az egy falu volt. Tehát tulajdonképpen elfogadtak a hívek, közéjű tartozónak érzem ma is magamat, mert nem mondom, hogy nem vagyok markazi, 50 éve itt élek. Én már hiába mennék haza Szabolcsba, nem ismerek senkit. Itt meg jóforma mindenkit, mert a kántorság alatt régebben ugye voltak búcsúztatók. És akkor hát mindenkinek a hozzátartozóját is fel volt sorolva, és ezáltal a családokat is megismerhettem. És hát ugye nem tudom, talán sok embernek egy kedves mosoly, egy jó szó. Valami biztos, hogy megragadja az embereket, ami hozzám köti itt Markazon, meg engem is ő hozzájuk, mert közéjük tartozónak érzem magam, tehát markazi vagyok.
És az említett egy kisfiúval mi lett? Akiről említette, hogy csak addig tessék maradni, amíg én ide járok.
Mi lett vele? Ő egyházi iskolába jár Gyöngyösre, és ugye a szüleivel együtt, ha az atya megszólítja, még most is eljön minisztrálni, vagy bármibe be lehet őt vonni. Nagyon szívesen karácsonykor egy műsorba benne volt, verset olvasott fel, vagy amikor a nagypapát temettük, nagypapáját, akkor, és ez nagyon nagy dolog.
Elveszi mind a világnak. azért, hogy őszülőjel az ősbűt meg ne ismerje.
És mi kell a jó kántorhoz? Tehát milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó kántornak?
Hát elsősorban ugye ez zenei képzettségnek lenni kell. Jó hangismeretnek lenni kell. Olyat is kell tudni csinálni, hogy ami nincsen lekottázva ének, azt nekem le kell tudni játszani. Mert ugye járunk búcsúján, Markaziak nagyon szerettek, és talán mondhatom úgy, hogy szeretnek énekelni. Ahova búcsújáró helyre elmennek, onnan mindig szoktak hozni nekem, úgy mondjuk mi, hogy írott éne, de annak nincs kottája. Megcsináltam olyat, hogy a Falus úton egy papbácsi hozta a csoportját, és énekelt egy nagyon szép éneket, eljöttünk te hozzád, Jézusunk Szent Anyja, és én mentem utánuk, hogy a fülembe jöjjön a dallama. És akkor, hát hiába mondták az asszonyok, hogy, mert megkérdeztem, hogy honnan jöttek, tehát ismertem a Sándor atyát, utána már tudtam, hogy honnan jött. És amikor érdekes dolgok ezek, ugye, hogy amikor búcsúztunk, nekem már megvolt a füzetem, a fülembe annyira mennyire a dallam, hogy míg hazaérek, én ezt fújom, mondom, és én ezt meg akarom, meg is tanultam, semmi gond. Csak mikor köszöntünk el, ott érdepeltem az oltár előtt. És én nem láttam, hogy a monstrancia ott van az oltáron. Egy ilyen homály. És amikor Sándor atya letérdelt mellén, és az ő énekét elkezdte énekelni, amit az asszonyok felhívták a figyelmet, hogy milyen szép éneke van a Sándor atyának, azt hallanám meg. És a Sándor atya elkezdte énekelni azt az éneket, abban pillanatban is szíven ütött, és megláttam a monstranciát. De jöttek a híveink el, el kellett jönni, bezárták az ajtót. Tehát gyakorlatilag még csak azt se hallottam rendesen meg, hogy végig ezt az egy verszakot, hogy énekelte. És amikor kijövünk, elhatároztam, hogy küldök neki egy kazettát, tudom a nevét, a címét, de hát nem jön be semmi belőle, semmi, se szöveg, semmi. Másnap reggel készítem még, szegény apátúr ért, Csipány apátúr. Mentem kikészíteni a 93 óta harangozó is vagyok ám, és mentem kikészíteni a kellékeket a szentmiséhez, és egyszer csak azon kapom magam, hogy valamit én dúdolok. De nem én, hanem valami érdekes dolog történik. És ott hagytam mindent, beszaladtam van egy kisorgona, és elkezdtem azt a dallamot lejátszani a kisorgonán, ami a fejembe volt. És megtanultok.
És melyik ez az ének?
De csodálatos, Isten szállt le az oltárra, itt keresett lakhelyet. És amikor az atya ezt kezdte elmondani, hogy Isten szállt le az oltárra, akkor láttam meg, hogy ott van a monstrancia. Addig nem. Egyszer elénekeltem én, aztán kérték a hívek, megtanultuk, és megjelent a könyvbe, van az a kékfedeles.
Mária énekeket Mária tartalmazó éneke, könyv?
Igen, és abban benne van, kottázva, és mi ugyanúgy tanultuk meg. És azt mondom, hogy annyira jó hallásom azért, biztos, hogy nekem nincsen, hogy egyszeri hallás után, egy verszak után, én azt meg tudjam úgy tanulni, ahogyan megtanultam. Tehát ezt tartom annak, hogy érdekelt a szent zene is. Nem mondom, mert művészi fokon soha nem játszottam. Csak ezt, amit a híveknek a, úgy mondom, igényeit egyszerű embereknek kielégítettem, annyit tudtam nekik nyújtani, hogy bármilyen temetési éneket is, tehát nem egy ilyen darálós valamit, hogy mindig ugyanaz, hanem igyekeztem beszerezni különféle énekeket, hogy soha ne legyen egyforma. Vagy hogyha visszatérek is, akkor annak már mást mond annak a halott hozzátartozójának, mint amit, mit tudom én, az előzőnek mondott, nem tudom. De én nekem ez volt a legfontosabb, hogy a hívekkel való kapcsolatomat így a zene útján is próbáltam valamiképpen rögzíteni.
És ha már énekeket említünk, akkor van-e kedvenc egyházi éneke? Van olyan, amit valami miatt különösen szeret? Közel áll a szívéhez?
Igen, egy alkalommal Szentkúton volt ő kántor, de nem is tudom, hogy Vojnik Imre, vagy milyen Imrének, mindegy is, hogy ott hívták. Megvettem egy kazettáját, és hazajöttem, és betettem rögtön a kazettát, és megálltam az ajtóba sírni. És egyszerűen azt mondtam, hogy valamit kihozott belőlem. Valami csodálatos szépen énekel az a férfi ember. Nem tudom, miért nem maradt ott kántornak, csak neki az a baritonos hangja, és az abból az énekből, amit az ki tudott hozni, az az egyik legkedvesebb énekem. Bárhova mentünk búcsújáró helyre, azt, ha elénekeltem, akkor mindig kérték tőlem, hogy azt adjam oda. Szóval nem tudnám a vége hosszát elmondani, hogy mennyi egyházi ének van, mert most is készülök ugye a Medjugorjéba. Most megyek negy egyszer, és azt ígértem a szűzanyának, hogy amíg én a buszon el tudok ülni, nem baj, hogy nem tudok felmenni a Krizsevácra, de hozzá megyek, mert nagy lelki békét ad, béke királynője, és ugye ott azok az, nem tudom, hogy mit jelent az énekük, de megtanultam. Meg lehet tőlük tanulni. Azt hiszem, hogy 22 vagy 24 országból vannak képviselők, zenei képviselők, akik adják a szent zenét, de tényleg annyira felemelő, hogy nehéz hazajönni a való világba. Mert ott béke van, nyugalom van, szeretet van. Annyi simogatást az életemben nem kaptam összesen, mint amikor mentem fel a Krizsevácra, és ott hagytam a csapatomat, hogy fel tudjak menni, mert hogyha hátul maradok, akkor jön a stressz. És akkor nem szóltam a barátnőmnek, hogy elmegyek, ők megkerestek, ugye? És akkor mindig egy stációval feljebb kezdtem. Én ott se könny nálam semmi, mert hajnalban mentünk 4 órakor sötét. Csak a kis lámpával jöttek ezek a japánok, vagy mit tudom én, kínaiak, akárki, mint a Szent János bogár, és akkor jöttek, megsimogatták a vállamat, az arcomat, hogy gyere, mert fel tudsz jönni, és azt mondták a miénk, hogy egyszerűen nem éreztem a súlyomat. Lefele már sokkal nehezebb volt jönni, mint felmenni a Krizsevácra.
Ezt de meg tudom erősíteni. Ugye? Én is megjártam azt az utat, de valóban, hogyha feljut oda az ember szó szerint a csúcsra, hát az minden pénzt megér.
Igen. Oda is, meg fel a Jelenések hegyére is. Ott is szeretek egyedül maradni, még a többiek körbe mennek, még egy rózsafüzért elvégeznek. Én ott a magamét el akarom mondani, mert másképp, hogyha nagyon jönnek, mennek körülöttem, akkor nem tudok imádkozni is. Azért volt nagyon jó ez az egyedül lét, hogy én ott ugye láttam, hanyadik stációnál vagyok, és én a magam stációját vittem fel. Tehát elmondtam, ami jött, mert van egy kisöcsém, aki azt mondja, hogy Erzsike nénye, nem jól tudnak imádkozni, mert írott imád mondanak. Az az igazi éme, ami innen jön.
A szívből.
Ugye, hogy így van. Úgyhogy a szűzanya kötényébe érzem magamat.
És most érkezünk el ahhoz a ponthoz, ahonnan elindultunk, mert hogy Nagy Erzsébet kántor hitoktatónak a Markazi Egyházközségben 50 éven át lelkiismeretesen végzett szolgálatáért az Egri Egyházmegye bronzérmét adományozta dr. Ternyák Csaba érsekatya, és hát Markaz község önkormányzata is, képviselőtestülete pályafutásának 50. évfordulója alkalmából elismerte az ön munkásságát.
Igen.
Mit jelent ez az ön számára?
Nagyon sokat. Nagyon sokat. Egy az, hogy mind a kettő meglepetés volt. Azt tudtam, hogy polgármester úr réghoz elég közel állok, hogy őket ugye ott fogom látni, nyilvánvaló, meg a híveket is, de hogy a gyerekek köszöntőjén keresztül egészen messzéig elmentünk. És ugye az a mondat a polgármester úrnak is, amikor már ő is alig tudta ezt kimondani, hogy a családjának minden egyes momentumán jelen voltam. Ő, ahogy utána elmondta az ebédnél, hogy 8. volt, mikor én ide kerültem. Felesége 3. osztályos. Tehát akkor így gyakorlatilag ugye az esküvőjökön, a gyerekeik keresztelőjén, bérmálkodáson, mert ugye én mindenre én készítettem fel mindig a gyerekeket, első áldozásra, bérmálkodásra. Csodálatos szép. Voltak gyerekek, most nincsenek. Olyan énekkaraim voltak, hogy azt mondták, mikor karácsonyra is felvonultak a gyerekek, hogy gyönyörűen tudtak énekelni. Ma az iskolában sincs egy énekkar. Egyszerűen nem akarnak, vagy nem tudom. És még most is buszok bennem valami, mert atyám azt mondta múltkor, mikor én meséltem neki ezt a történetemet, hogy a cigány gyerekekkel így jártam, hogy nagyon jók voltak, lekalappal, és azóta is integetnek, ha megyünk atyával le. Azt mondja, még kedvet kap hozzájuk. Atya, higgy el, ha 20 évvel fiatalabb lennék, elmennék hozzájuk. És a családot is lehet, hogy meg tudnám valamiképpen nem győzni róla, hanem szeretettel feléjük fordulni, hogy érezzék, hogy őket is, úgy mondom, hogy embernek tekintik.
Elgondolkodott azon, így 50 év után, hogy mi volt és mi a szépsége? A kántori hivatásnak, a hitoktatói hivatásnak mi jelentette az ön számára a szépséget?
Szépséget? Hát a hitoktatásban mindenek előtt az jelentett, hogy a gyerekek szereteten ragaszkodása. A kántorságban pedig a felnőtteknek a ragaszkodása, mert azt én is érzem, azt is, hogy nagyon sokszor van az embernek, nem ne szépítsem, hogy minden napom olyan nagyon szép. Van ilyen is, olyan is. De a Jóisten nekem mindig adott annyi erőt, mert nem én erőmből van. Ha bárki megbántott is, hátra tudtam lépni, és a következővel megszólítani. És akkor már nincs semmi harag, nincs semmi probléma. De az első lépést mindig nekem kell megtenni. Afelé, hogy béke legyen, szeretet legyen, megértés legyen. Ugye én ezért mindennapi imádságomat felajánlom, a múltkor nem találtam a rózsafűzénemet, és most se tudom, oda lett, nem itt van. Atya, kerestem, mentünk búcsúba, és akkor kerestem a táska fiókba össze-vissza, és atya zsebébe nyúlt, azt mondta, ennek itt kell lenni, és igaza van. Ha van zsebem, akkor itt van nálam. Mindennapi imámat a szeretetért, a békéért, a megértésért, a türelemért, az emberekért ajánlom fel, hogy próbáljanak felismerni minden szépet és minden jót a másikba, és ne csak a gonosznak a művét, mert sajnos nagyon-nagyon-nagyon uralkodik a gonosz. Érezzük a napjainkba. Tehát én nekem a szépséget a kántorságomba, hát egy az, hogy ugye ez egy otthonról hozott példa. Én azt mondom most is, hogy amikor a templomba vagyunk, és ugye volt segítségünk, mondtam neki, hogy majd amikor a monstranciát, azt kérdeztem, az mi? Tehát ebbe bele kell nőni. És ketten vagyunk most a Miklóssal, a gondnokkal, akik így egymást kisegítjük, hogy visszük a frontot, de mentik. Mind a ketten 70-en túl. És ugye utánpótlás nincs. Na most ebbe ha nem nő bele az ember, és nem az anyagiakat nézi, mert itt nincs anyagi. Én nagy nehezen tudtam ezt a lakáskát megvenni, és bátorságom volt 2 millió forintot felvenni kölcsönt, hogy rendbe tudjam a tetőt hozatni, és a Jóisten megsegített akkor, amikor a legnagyobb bajba voltam. Kint a keresztnél kértem a segítségét, hogy nem kérek könyöradományt, csak azt, hogy segíts, adj erőt a munkához, és legyen munkám. Mert itt ugye meghalt a Csépányatya, és akkor a Basárhoz akartak csatolni bennünket. És ugye Ernő atya kihirdette, hogy 2 hónapig ne vállaljunk misét, mert nem lesz itthon, szabadságolja magát. És bizony ez nagyon nagy megpróbáltatás, akkor 27 ezer forint volt a fizetésem, hát ugye ez 2003-ban volt. És akkor 27 ezer forint volt a nyugdíjam, 27 ezer forint a fizetésem, 45 ezer forint a havi törlesztésem, és maradt nekem vagy 8-9 ezer forint, abból nem tudok villanyszámlást fizetni, semmit nem tudok, és kinulláztam. És akkor kértem a segítséget. És akkor jött az, hogy mégiscsak lesz papunk. Jött Fehér Róbert atya, és akkor az első nap, amikor találkoztam vele, behívott is, azt mondta, Erzsike, nagy gond van, mert odalent még akkor Detkis ide tartozott. Detken, Ludason, Halmajugra alsó felső nincs kántor, eljárna velem, hogy kántorkodja. Hát én azt hittem, hogy nem tudok a plébániáról kimenni. Ekkor a segítsége. Azt hittem, csak vasárnaponként. De már hétfőn menni kellett temetni. És ugye ez mind mennyi meg, annyi segíts.
Sok kicsi sokra megy.
Bármennyire is. Mondtam, hogy Isten, amikor hazajöttem, köszönöm. Kaptam munkát, nincs panasz. Nem panaszkodom, hogy menni kell. Amikor menni kell, menni kell. De semmi probléma. Tehát ki kell állni. Ha esik, ha fúj, ha nem tudom, hogy dörög az ég, akkor is menni kell. És itt én nekem panaszomnak nem szabad, hogy legyen. Én kértem a munkát, megadta Jóisten. Így van nekünk, már most ugye Detka az lemaradt, és akkor így van nekünk 4 falunk, ahova atyával nap mint nap menni kell.
És azt veszem ki a szavaiból, hogy a sok munka ellenére is, de ön egy elégedett ember.
Én nagyon. Megkérdezte tőlem jó néhány, mikor ezt a házat vettem, 1995-ben vettem ezt a lakást meg, és akkor megkérdezte tőlem egy ismerősöm, hogy te boldog ember vagy? Mert hogy ő ugye multi. Mondtam neki, hogy nem tudom, hogy mi az. Én inkább azt mondanám, hogy kiegyensúlyozott vagyok, elégedett vagyok. Akkor te mégis boldog vagy, mert én a lányomnak már 5 milliót gyűjtöttem, de nem nyugszik meg ez vérem, amíg nem fog 10 millió olyan lenni. És ennyire nem érdekel. Volt, amikor egy egri barátnőm eljött, és mondta, hogy olyan nyugtalan vagyok, fiam, olyan nyugtalan vagyok, azt mondja, mert semmi tartalékpénzem már nincs. De kapta a nyugdíjat, meg van egy presszó rész volt neki, azért a bérleti díjat, és akkor kinyitottam a pénztárcámat, és megkérdeztem tőle, hogy összes ennyi pénzed lenne, ami ebben most látsz, pár forint, akkor ez mit szólná? Azt mondja, megbolondulnék, fiam, na látod, én nem. És ugyanezen a napon történt meg, hogy elmentem a boltba, mert még annyi pénzem volt, összekapartam a kenyérre valót, elmentem a nagyboltba, és valaki odasúrant hozzám, de hogy ki nem emlékszem rá, és a kezemben adott 1000 forintot, hogy nem találkoztunk mióta neki, miséje volt, és hát most én szeretném megköszönni. Tehát, és akkor azt mondta barátném, most már elhiszem, fiam, hogy téged az Úristen a tenyerén hordott. De soha nem volt semmi olyan problémám, hogy én nekem kölcsön kelljen kérni. Mindig beosztottam azt, ami volt. És hál' Istennek, ha jó Isten megsegített, hogy házam van, tudok haladni egyről a kettőre. Úgyhogy többre meg nincs szükségem. Semmire a világon. Most már csak arra gondolok mindig, hogy hát ugye, amíg bírom magamat, mert hát ugye azóta volt tüdőműtétem, strumaműtétem. De hála Istennek, még ez sem sok. Hát még hol vagyok én? Amikor kórházba feküdtem, akkor tényleg nagyon úgy mentem fel Mátraházára, hogy doktornő, most nagyon-nagyon beteg vagyok. Én nem szoktam panaszkodni, de rettenetesen fájt a egész bal oldalon, ami műtve van. És akkor csinált nekem gyorsan másnapra helyet, és akkor váltogatták egymást, mert jöttek kemóra. És akkor, mikor ezeket a beteg embereket megláttam, akkor én ott mondom, hogy Istenem, én beteg vagyok, fáj nekem valami. És ezek mondhatom, hogy vidáman jönnek, pedig tudják, hogy mi vár rájuk. Mert nem biztos, hogy a kemoterápiával bármit is elérnek. Végül behoztak egy főorvosasszonyt a szobámba, 60. kórházból, és a lelkem úgy nézett, hogy meg volt kékülve. Biztos tüdőre műt fel lehetett ő is, de tüdőgyulladása volt. Ő egy főorvosasszony volt, és nem kapott levegőt, és akkor mondtam, hogy cseréljük már meg az ágyat, mert az enyém mellett ott van az oxigén kivezetve. De neki hoztak egy másik, ami fejleszi az oxigént. 3 napig nem tudott a vécére egyedül kimenni, és hamarabb hazament, mint én, rendbe hozták annyira, hogy talpra állították, és ezért csak gyöngyösen vagyok, csörög a mobilom, keres valaki. De nem tudtam, hogy ki az, mert a férje nevéről ismertem őt jobban, és mondja, hogy nem tudod elképzelni. De mondom, most ne is mondjad el, de akárki vagy, de nem tudom, hogy ki vagy, majd ha hazamegyek, inkább visszahívlak. És akkor felhívom, és mondja, hogy tudod, hogy jutottam hozzá a telefonszámodhoz? Mondom, nem. Azt mondja, ott nem cseréltünk telefonszámot. És azt mondja, feltelefonáltam itthonról, hogy adják meg nekem a telefonszámot, és azt mondták, nem lehet. Hát panaszkodtam a lányomnak, az egyik Pesten ügyész, a másik ügyvéd, és az ügyvédnőnek volt egy markazi munkatársa, és azt szerezte meg a telefonszámomat, és végül ő boldog, örül neki, hogy így kapcsolatban tudtunk maradni. Egy tüneményes asszony volt is, és azt mondtam, hogy ha én panaszkodjak, mikor ezek szegények alig kapnak levegőt, éjjel-nappal ment neki az oxigén, hogy talpra tudják állítani. Tehát még én azért tudok menni, gyalogolni is, mert ha még fel tudok menni a Krizsevászra, akkor nem lesz gond. Mert szoktam mondani, a lábam talán még jobban bírja, de ugye levegő nincs. De ha nem siettetem meg magam, akkor nyugodtan meg tudom majd oldani azt is. Én inkább azt mondanám, hogy kiegyensúlyozott vagyok, elégedett vagyok.
Nagy Erzsébet kántor hitoktatónak köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen, én köszönöm, hogy türelmesen végighallgatod.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.
Thank you.